amely műsornak viszont mára lejárt az ideje. A társszerkesztők Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, továbbá technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Férfi kosárlabda.
A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Bajnokok rovatában ma az 5 éve elhunyt Monspart Saroltára emlékezünk, a nemzet sportolójára. Tájfutó világbajnok, 14-szeres magyar bajnok, sífutásban 6-szoros magyar bajnok, korábbi kiváló sportolóra. Az első nő volt Európában, aki 3 órán belül futotta le a maratoni távot. Aktív sportpályafutását kullancs okozta betegség szakította meg. Most emlékezzünk Monspart Saroltára egy korábbi beszélgetéssel.
Én egy nagyon nagyot változtam a betegségem után, tehát utána körülbelül 10 éven bekerült, hogy alázatos lettem, hogy örültem, hogy itt hagyott a jó Isten, hogy én azt szoktam mondani, hogy döntetlenre állok vele, mert adott nekem egy világbajnokságot, aztán elvett az egyik futólábamat a kullancs enkefalitisszel, és akkor ebből lett egy-egy, és most én azt gondoltam, hogy ahányszor beszélgetek vele, nem minden este, de azért szoktam vele néha, hogy akkor kérem őt, hogy maradjunk a döntetlenbe, tehát én már nem akarok vezetni, de egyelőre ő se akarjon, és hagyjon itt még jó sokáig a döntetlenünkkel. Tehát én akkor változtam nagyot, és megtanultam sokkal jobban alázatos lenni. Tehát volt ilyen ember, aki beült az atomba most a betegség után, és azt mondja, te jó Isten, az ugyanaz a saci, és ugyanaz a kicsit megfontoltabb, kicsit nyugodtabb, és nem csak a kor miatt, hanem hogy kaptam még egy lehetőséget, hogy itt most ténykedjek.
De annak idején is ilyen voltál, hogy mindig pattanni akartál, azért lettél futó?
Nem, talán ez így nem igaz, mert kicsit kövér gyerek voltam, és nem voltam olyan nagyon pattogós, meg ez a igazi rossz körülmények között 4 gyermek, 3 öcsém volt, és főleg az, hogy nem volt luxus az étrendünk vagy a ruhatárunk, nem ez a baj vele, hanem az a konzervatív szemlélete volt a szüleimnek, hogy én, mint legidősebb lány, én vixelem a padlót, én mosok, nem volt mosógép, én vasalok, én mindenbe segítek, és a 3 öcsém, hiszen ők fiúk, a férfi munka a szóda csinálás, meg a tüzelő felhozása volt a pincéből, tűzrakás, más nem nagyon, tehát ez nem tetszett.
Ez hol volt, Budapesten?
Ez ugyanebben a lakásban volt, tehát itt laktunk a 4 gyerek, jó darabig volt a nagypapa, jó darabig volt társbérlő a háború adományából. Szóval nem volt könnyű, amikor azt hiszem 7 vagy 8 laktunk a lakásban, mindenki ment dolgozni vagy iskolába, és egy WC volt. Tehát reggel, és mindenki 8-ra járt, tehát ott sorba álltunk szinte.
Igen, mert te ugye a háború ideje alatt születtél.
Pontosan 44-ben, úgyhogy utána voltak is problémák, és mesél édesanyám, hogy kaptunk valahonnan kecsketejet, és akkor édesapám tolta a kocsiba, ő megszerült, és mint katona hazaküldték aztán, mert nem tudom, valahol kimolt a hűvösvölgybe a kecske, és akkor az úgy biztonságos volt, hogy ő tolta a gyereket a kocsiban, vagy legalábbis annak képzelt, hogy biztonságos, és visszafelé is, tehát én szerintem már korán megszoktam, hogy sokat vagyok hidegen, hogy sokat vagyok a levegőn, és lehet, hogy innen jön valahonnan a természet imádatom aztán.
De hát azért a futás az nem általános, hogy futást válasszon az ember, mert hogy van egy csomó olyan labdajáték, ami talán érdekesebb.
Nem, ebben most téved, mert a tájfutást választottam, és a tájfutás a térképpel az valami fantasztikusan érdekes, és nincs két egyforma edzés, nem szólva arra, hogy a versenyek, mert hót különbözőek más terepen vannak, de ha ugyanazon a terepen, tehát ahol rengeteget edzettünk, például fenn a Normafánál, vagy a Budai hegyek bármelyik részén, hármas határegyes környéke, ott két edzés nem egyforma van, mert ha már innen megyek oda, és ha onnan jövök vissza, már mást látok, már másként tájékozódom, mást figyelek meg, és ehhez jött a futás, és tulajdonképpen amikor kis kövérgombocként ezt választottam, akkor arra gondoltam, elején látnak, amíg rajtolok, a célba befutni látnak, közben meg olyan gyorsan megyek, ahogy csak tudok vagy akarok, és arra fogok figyelni, hogy ne szoruljak be két fa közé.
Hány éves korodtól futottál?
Én későn kezdtem, tehát ez már 16 volt gimnazista koromban a tájfutást, mert előtte is mindent próbáltam, de csak azért, hogy itthonról elmeneküljek. Tehát ha én azt mondhattam, hogy zeneszakkörön vagyok, földrajz szakkörön vagyok, sportszakkörön vagyok, vagy valamilyen sportorán, akkor fel voltam mentve a padlóvixelés, vagy a vasalás alól, és ezért mindenfélét próbáltam. De hát nagyon hamar azt mondták, kézilabdáztam egy darabig, ilyen valami gyerekcsapatban, és akkor betettek a kapuba, mert ugye a kis gombóc elfoglalta a fele kaput, de hát a másik felen simán bement a labda. Akkor teniszeztem, mert a szüleim korábban még a háború előtt teniszeztek, de ott is jött a backhand pár hét múlva, és mondták, hogy nézek valami más sport után, tehát nem voltam ügyes. Sőt, Elek Ilonka néni jött a Városmajor utcai iskolánkba vívó lányokat toborozni, oda is rögtön jelentkeztem, na ő 3 hét után mondta, hogy keresek valami más sportot. Szóval nyilván nem voltam ügyes, talán átlagon alatti adottságok, ezt most nem tudom, de akkor jött ez a tájfutás, ahol térképezni is kell, futni is kell, és írtó egyszerű volt, hogy először volt heti edzés, aztán heti 2, aztán heti 4, aztán napi 1, aztán napi 2, és ebből a heti 12-14 edzés lehetett olyan eredmény, nagyon sokat meloztam aztán a sikerekért, lehetett viszont elérni sikereket.
Ki vezetett ebbe az irányba a tájfutás felé, hogy kerültél oda?
Ez egy véletlen volt, mert földrajz szakkörre is jártam, és az egyik előadást Finnországról Jáborka Péter tartotta a József Attila gimnáziumból, és a végén betett okosan pár tájfutó képet, és mondta, hogy lányok, hát itt ez a sport, kicsit mesélt róla, de az minket nem győzött meg, hanem az, hogy ő a József Attila gimnáziumban tanár, és ott vannak az edzések, és akkor ez régen még így volt, hogy ő volt a fiú gimnázium, és mi voltunk a Szilágyi Erzsébet csak leány gimnázium, nagyon jó gimi volt, imádtam különben, de mind a 23-an az első edzésre ott toporogtunk szerdán a fiúk miatt, tehát nem a tájfutás miatt. És tényleg voltak jó fiúk, de az első edzés az úgy szólt, hogy a gimiből ugye ez lent van ott a Feneketlen tónál, fel kellett futni a Stróbl kisfaludinak a szobráig, és megkerülni és visszalejönni, na akkor kiderült, hogy a következő edzésre maradtunk 3-an, én is csak azért, mert lefelé a kis gombóc könnyen gurul, szörnyű volt fölmenni.
Sportolni azért engedtek meg szakkörökre? Mert azért úgy veszem ki a szavaidból, hogy szigorú szüleid voltak.
Nagyon szigorú, különösen a lányjal, ezt engedtek, illetve itt a tájfutásban is az első alkalommal, amikor nem értem az a 8 órára, hogy édesapám kérte, akkor kaptam 2 pofont, és közölte, hogy ő nem töredik többet velem. És ekkor vettem a bátorságot, és mondom, jó, nem törődik, el is mentem rögtön egy versenyre, amire hívtak. Ráadásul, hát ami ilyen fő bűnnek számított nálunk, ott kellett aludni, tehát nem itthon aludtam. Fú, hát akkor én micsoda rosszlány lehetek, ha nem itthon alszom. Tehát nem mondtam meg, hanem azt hazudtam, hogy a barátnőmnél vagyok. Szerencsére nem hívták fel a szüleit. És a pecs az viszont az volt, hogy életünk első versenyén 3-ok voltunk, csapatba mentünk 3-an, és benne volt a nevem az újságban, a turista újságban, az édesapámnak, hát azért a Monsport név nem mindennapos, mondták, hogy tehát ez a Monsport szerolta a lányot, és itt tudta meg a papám egy jó pár héttel később, és akkor végképp azt mondta, azt csinálsz, amit akarsz. És ez végül is nem esett jól, de azért tetszett nekem, hogy végre kicsit szabadabban járhatok, és kellhetek, és azért persze utólag megbeszéltük velük, hogy ez így jól volt.
A család sportolt akkor ezek szerint, mert mondtad, hogy teniszeztek a szüleid, öcséid?
Az öcsém majdnem mindegyik megpróbálta a tájfutást, de aztán ők az ilyen a nagymenő Sarolta árnyékában, szóval nem maradtak meg igazából, hosszan talán az egyik maradt 2 évig egyik se. És sportos élet, mondta, hogy kirándulnak, most is a családdal, vagy labdameccset játszanak, valamilyen labdajátékot játszanak, de egyik se volt, ha az a kérdés lényege, leigazolt versenyző.
Szüleid mivel foglalkoztak?
Hát az olyan probléma abból a szempontból, hogy édesapámat kirúgták az állásából az 50-es évek elején az ő édesapja foglalkozása miatt, és akkor egy darabig nagyon szarul voltunk, még úgy anyagilag is, még vacakabbul, de én nem mondom azt, hogy az nem szörnyű volt, most szörnyű lenne, ha visszakérne térni rá, hogy csak vasárnap volt hús, tehát nem volt hétközben soha hús, és ráadásul akkor is ilyen kis fél tenyérni darabok, szóval nem az egész tenyerem, és az egyik öcsémmel cseréltem, különben mindig nagyon aranyos volt, hogy mondta, hogy ő nem szerette húst, én odaadtam a krumplimat, lehet, hogy csak hazudott a kedvem, mert ezt azóta se tudom, de szóval... Voltak csudar idők, mert a papa egy darabig nem keresett, és akkor ő elvégzett egy gépkocsi vezető tanfolyamot, és hivatásos sofőr lett 50 akárhányban, 50-es évek elején volt. Közben ráadásul akkor lett édesanyám halálosan kolitisz beteg, úgyhogy megkapta az utolsó kenetet, minket gyerekként oda bevittek a kórházba, de nem fogtam föl akkor még annyira, hogy meg is halhatna, mint ahogy aztán a Jóisten őt is itt hagyta, és az érdekes, hogy végül én is egy hétig mentem az én betegségemmel lefelé, és aztán mégis a Jóisten azt mondta, hogy hát annyian imádkoznak ezzel a lányért, és mikor egy hét múlva az 1001. ima lehetett értem, akkor azt mondtam, na jó, itt hagyom, és akkor fölébredtem.
16 évesen elkezdtél, mondta, tájfutást, akkor utána voltak sikereid is, hogy ott maradtál? Mert hogy a többi sportágat azért ott hagytad.
Nem, a többiből elküldtek azért. Ez jó lenne azt hazudni, hogy ott hagytam, elküldtek, mert nem kellettem semmire. Szóval azért régebben jobban élsportcentrikusan foglalkoztak a gyerekekkel általában, de a tájfutásnál pont ez volt a jó, hogy nem. Tehát ide bárki jöhetett tulajdonképp, de ez hamar valahogy két év után magyar bajnok lettem, sikerült, hogy viszonylag gyorsan, határozottan döntöttem, erre megyek, és elkezdtem melózni, ez kétségtelen. Tehát a legelején megfogtak a fiúk, de utána, amikor térképpel elkezdtünk menni, és mondom, jé, hát ez milyen érdekes, és én erre megyek, és arra megyek, és a gyorsabban megyek, nyerhetek is. Szóval nagyon megszerettem, és nagyon változatos volt. Az aztán egy külön tudomány lett, hogy meg kellett tanulnom annyira futni, hogy ebben a sportágban az abszolút menőket, a skandinávokat meg tudjam verni, és sikerült. Nagyon sok melon volt benne, valamint ez egy külön tudomány, hogy megtanulja az ember egy olyan optimálisan, maximális sebességgel futni a versenyen, hogy nyerjen, és ne hibázzon, mert ha nagyon gyorsan fut az ember, talán az atlétikus futásból sok mindenkinek ismert, hogy szinte jönnek a lila elefántok, mert ugye oxigenészség, és már csupa teljesebb a lába, és épp, hogy eltotyog valahogy a célig, tehát ezt nem lehet tájfutó verseny közben ezt az állapotot elérni, akkor nem tudok tájékozódni.
Azt gondolom, hogy néhány hallgató nem is tudja pontosan, mi ennek a tájfutásnak a lényege a futáson kívül.
Régen sokan tudták, mert a katonaságnak kötelező volt, és mentek evel a szörnyűséges, nekem szörnyűséges zöld bézár tájolóval, mert ugye mi már laptájolóval, aztán most már egész új modern kis új tájolók vannak. Tehát sok férfi ismerte a katonaságtól, de ha azt mondjuk, hogy az ember elvileg, tehát főleg a nagy versenyeken, de mondjuk országos bajnokságon is, odaáll a rajthoz, és kap egy térképet, amin van egy pálya. Lehet rajta 5 pont, lehet 15. Az körülbelül megvan, nem az van megszabva, hogy 10 kilométer hosszú legyen például a nőknek, hanem az, hogy körülbelül 1 óra legyen a győztes idő. És akkor ez nyilván, ha hegyes vidéken van, a Mátrában vagy a Vakonyban, akkor kilométer hosszúságban egy rövidebb pálya, és ha lent van az Alföldön síkon, akkor lehet 12-14 kilométer hosszú, és már nincs benne szint meg emelkedő lejtővel. De lehet mondjuk nehéz tájékozódású, vagy nehezen futható terep, mint a skandinávoknál, rohadtaknak alig vannak ilyen, hogy útösöny. Még volt olyan, hogy úgy futottunk le női 10 kilométeres versenyt, 8-10 kilométeres versenyt, hogy keresztben nem léptem át ösvenyen. Tehát eszméletlen milyen erdejeik vannak, ahol senki nem lakik, ahol úgysem megy, ezeket tök jól megtalálják tájfutásra, teli van sziklával, mocsárral, és nincs erdő jeleghatár, hanem állandóan változik, nagyon nehéz ott tájékozódni.
Ugye többször emlegetted már a svédeket, mert hogy ők voltak ebben a szakágban a legjobbak, de kik voltak még, akik komolyan foglalkoztak ezzel a sportággal, a szocialista országokban is divat volt ez?
Itt érdekes, hogy tehát a 4 skandináv ország, a finnek, svédek, norvégok és a dánok, és ebből a norvégok és a svédek talán egy nem talán biztos, egy korcsa jobbak voltak, mint a dánok meg a finnek, utána még nagyon jók voltak a svájciak, és a szocialista országokból a csehszlovákok, mi magyarok, főleg a nők, és csinálták NDK-ban is például, és abszolút nem csinálták az akkori NSZK-ban, tehát Nyugat-Németországban, most már ugye egy Németországban, és érdekes, hogy amilyen nagyon nagy ott az országúti futóverseny, vagy a különböző hosszú ultraversenyek, nagy kihívások, annyira nem lett népszerű a tájfutás. Tehát voltak ellenfeink, és ami minden sportágban egy érdekes változás volt, hogy a Szovjetunióban nagyon jók voltak az akkori nagy Szovjetunióban, az észlet-litvánok, hiszen ők skandinávok egy kicsit, és amikor jött otthon válogattak tájfutásra, nem voltak sokan, nyilván nem jöttek Szibériából, vagy Azerbajdzsánból, de az észlet-litván emberekből a szovjet válogatott nem volt rossz, úgyhogy kaptunk is ki tőlük néha, de amikor felszakadt a Szovjetunió, minden sportágban kapott 8-10-12 új nagy-nagy ellenfelet az addigi egy helyet.
Ugye nagyon sikeres voltál, nem csak az a harmadik hely volt, hanem világbajnok is lettél, ahhoz mennyi időnek kellett eltelni ebben a sportágban számodra?
Hát én számomra már lehetett volna hamarabb is, csak elrontottam egy-két VB-t, akkoriban még csak 2 évente volt ez ilyen, olyan, mint az olimpia, hogy 4 évente egyszer, szóval nagyon nagy a teher. 72-ben nyertem Csehszlovákiában, egy teljesen speciális ilyen homokköves terepen, ami érdekes volt, mert itthon egy darabka nincs belőle, egy négyzetméter se, ott van a csehszlovákoknál, de ez a skandinávoknál ilyen jellegű nincsen tulajdonképp, és ezek a homokkövek, ezek lehetnek 30 méteresek, 13 vagy 3 méter, de azt én a térképen nem látom, mert csak egy fekete maszat alaprajz, szóval egy fekete alaprajza van, amire nincs odaérve, hogy hány méteres, úgyhogy ha kinéztem, hogy két például egy átmenetben, vagy a kettő közt tudta, hogy átmegyek, hát olyan akkor leugrom, csak oda rohantam, és 13 vagy mennyi méter volt, és nem ugortam le. Szóval ez volt 72-ben, és akkor erre föl, ez érdekes volt 72 őszén, meghívtak a svédek, hogy van nekik egy 15 kilométeres terepfutó versenyük Stockholmban, a Lidingö Lopet, és akkor jöjjek el, ha már itt megvertem most az ő svéd lányaikat, akkor nyilván jól tudok futni, és ott mindig versenyeznek az atléták, a sífutók és a tájfutók, tehát a futósportágak főként, hogy ki a legjobb. És nekem az ilyen nagy szó volt, hogy meghívtak, fizettek, vendég voltam, de végül itt csak második lettem. Tehát egy igazi atléta svéd menő különben, az Inger Knudson megvert. És csak második voltam, nagyon szégyeltem magam, hogy fú, hát engem nem ezért hívtak meg. Különben nem volt olyan rossz, csak azért én szerettem volna nyerni, nem ment. Az megint más, hogy kicsit több a 15 kilométer, mint a mi 8-10-ünk, de akkor is kikaptam. És akkor büntetésből kitaláltam magamnak, hogy itthon volt novemberben, szeptemberben volt a VB, amit nyertem, októberben kaptam ki, a Lidingö Lopettem második, és a november elején volt mindig a Csepel maraton, ami természetesen akkoriban csak a férfiaknak, és mondom, most büntetésből lefutod a maratont. És akkor megkérdeztem az edzőmet, hogy szerint, tehát mégis ő a szakember, hogy én le tudnám-e futni. Tudtam, hogy rengeteg kilométer van bennem, és sokat edzettem a maratonista atléta fiúkkal, de nem mindig, tehát nyilván kevesebb kilométer volt a lábamba. És akkor mondta az öreg, hogy a Garai Sany bácsi, bocsánat, hogy öreg, de aranyos edző, mondta, hogy meg ne próbáljam. Nem azt mondta, hogy nem tudom, tudom, hanem, hogy meg ne próbáljam. Na hát ezek után persze kimentem a fiúkkal, nem adtak a rendezők rajtszámot, nem nevezhettem be, és akkor jött a Honvédba valaki, hogy neki van egy rajtszáma, mert nem jött el a kis Pisti, vagy a nem tudom melyik fiú. Fölvettem. És akkor rajtam elindultam, hát ezek a pályabírók csak néztek és sorsváltak, hogy álljak ki, és mit keres itt egy nő? Hát, hogy szemlátomást nem néztem ki férfinak, a hosszú szőke hajammal, lehet, hogy akkor épp nem is volt hosszú, de visszafelé is írt érdekes, mert ez Csepeltől kiment, és tökölig a reptér orosz laktanya, és ugyanazon az úton vissza, ugyanazok az emberek visszafelé végig biztattak. Már láttak, hogy ez mindig jön itt, nem is olyan rossz idővel, elkezdtek biztatni, és akkor még nem volt mobiltelefon, hogy végig domáltak mondani, hogy nagy gyerekek, visszafelé már bánjunk vele normálisabban, mint kifelé. És a végén, mikor jöttem, nem mondom, hogy nem voltam ki, akkor már mindenki ordivált, hogy meg lesz 3 órán belül, és ez egy jó időnek számított azért akkoriban, tehát ez 1872-t írunk éppen. Még.
1900.
Hát, de olyan rég volt, hogy ott állt a cél előtt valahány száz méterrel az edzőm. Azt mondja, tudtam rohadt, hogy el fogsz indulni. Hoztam egy kis pótlást, és kaptam tőle egy kis tortát utána. Szóval ő ismert, jól ismert, tudta. És akkor ez egy nagy szenzáció volt, hogy Európában addig meg senki nem futott három órán belül, de sajnos egy ausztrál lány már megelőzött. Szóval korábban kellett volna mindezt megtennem, de volt egy ausztrál lány. Tehát a világon nem én voltam az első.
És hogy esett ez a hosszú táv?
Utólag már mindig jó, közben az ember 68-szor elmondja, hogy soha többet, csak érjek be a célba, és amikor beér a célba és zuhányozik utána, akkor már azon minden maratonom alatt, és utána is így volt, hogy akkor meg már azon gondolkozik, hogy mikor kéne a következőn indulni, hogy megjavítsam az időmet. Szóval ez egy szép dolog, és ha azt nézem, hogy korán születtem, hát micsoda divat most a hosszú távfutás, és mennyien futnak, és milyen marha jó, hogy csak az igazi amatőrök, aki lehet, hogy nem is fut, csak minden 5 évben vagy 3 évben egy maratont, arra készül nyilván, leereszti a gőzt a készüléssel, tehát ezek a munkai stresszek, amik most vannak már 2000-es években, ez segít abban, és tudjuk, hogy most ez a legnagyobb ellenség, mert amíg dolgoztam az Országos Egészségfejlesztési Intézetben, tanultuk, kaptuk az adatokat, hogy a munkakörű képes lakosságnak a legnagyobb ellenség a munkai stressz. És ennek az egyik legkönnyebb levezető eszköze az, hogy sportolok valamit, és a legegyszerűbb, hogy reggel vagy este elmegyek futni, és kiereztem a gőzt.
A világbajnoki címet körül meddig voltál ilyen toppon, ilyen egyeduralkodó ebben a sportágban?
Az igazság, hogy ez 72-ben volt, és utána még nagyon. Az, hogy nem nyertem meg 74-ben és 76-ban a VB-t, egyik Dánia, másik Skóciában volt, az én, azt hiszem, hogy idegileg, tehát nem tudtam. Soha nem csináltam például olyan hibát, amit 76-ban Skóciában, tájfutóilag, technikai hibát. De 76-ban például előtte minden versenyszintet, tehát van svájci 5 napos, volt akkor csehszlovák 5 napos, volt dán 3 napos, volt olyan nagy versenyek voltak, és ott nem 4 svéd meg norvég indult ellenem, hanem az összes jó, tehát nem csak a 4 legjobb, és mindent meg tudtam nyerni, és például ez a svéd 5 napos, az O-ringent, azt addig soha nem nyerte más, csak skandináv. Ez azt jelenti, hogy 5 napig nem szabad annyit hibázni, hogy az ember ne nyerjen, nagyon nehéz. És utána is nagyon sokáig nem nyerték, tehát kicsit én is biztos voltam benne, hogy én nyerek, és ez a baromi teher, mindenki más meg azt hitte, hogy én fogok nyerni, nagyon jó is voltam fizikailag, közben azért elmentem néha maratont futni, meghívtak Puerto Ricóba, ilyen fehér rumgyár, csak csajokat hívott meg a világról, 10 kilométeres terepfutóversenyre, azt megnyertem, szóval ezek mind nagyon jó dolgok, azon kívül, hogy tudom, hogy rengeteg melon volt benne, de pontosan 78-ban, amikor, és télen elmentem sífutni, hogy akkor hát már télen is legyen valami sikerélményem, és ott is nyertem pár magyar bajnokságot.
Ha jól tudom, 6-ot, de hát azért mégsem teljesen rokon sportág, mert hát nem cipőben kell ott futni.
Nem, egy picit megtanultam sífutni, nem tudtam lesziklani, tehát az alpecsisét nem tudtam, és amikor ilyen fagyott jeges hó volt, hideg tél, ami azért nem volt jellemző Magyarországra, akkor nem én nyertem, mert azon sokkal ügyesebben kellett volna sível tudni menni, haladni, rohanni, de ha ez a jó bejött a meleg, ez a vizes, latyakos, kicsit nehéz, alig csúszós hó van, az güri volt, az meló volt, az bennem volt, szóval az majdnem mindegy volt, tehát könnyebb lett volna lész nélkül futni, de óba egyefene vittem a lécet meg a botokat, szóval azok nekem kedveztek. És én ennek is örültem, akkor kezdődött el a tájékozódás és sífutás. Tehát az még nem volt belőle világbajnokság, illetve végül az első még voltam Finnországban, azt hiszem 76-ban vagy 77-ban, most nem emlékszem pontosan. Ott nem voltam csak 11-edik, úgyhogy nem voltam 10-ban, ami nem jó. De jöttek a maratonok, és akkor 78-ban tavasszal meghívtak Atlantába az első nem hivatalos női világbajnokságra, és ott megint második voltam, egy amerikai csajvert meg, és lehet, hogyha van velem edző, vagy bárki, aki segít, akkor én nyerek, de senki nem mondta végén, hogy menjek el vele, mikor a csaj 40-nél robbantott, baromira nem volt semmilyen rutinom, tapasztalatom azért az előző pár maratonból kifolyólag, és ott nem szólt hozzám senki, de magamat hibáztattam, tehát második lettem. És ott akkor rögtön meghívtak a New York maratonra őszre, és a női Tokió maratonra decemberre. És én akkor már azt mondtam, hogy nem is érdekel annyira a tájfutás, és még egy bébé, inkább átállok a maratonra. El is kezdtem sokat edzeni, és kicsit hülyén, mert tájfutóedzést is csináltam, elkezdtem hosszan futni, és biztos, hogy fáradt voltam. Ekkorban jártam a TF-re, ilyen sportszervezőire, meg szakedzőire. Kicsit a tanulásból is úgy talán lelkileg voltam fáradtabb vizsgai időszak.
De akkor te dolgoztál a futás mellett?
Nem, én akkor már szocialista profi voltam, tehát nagyon kevés pénzt kaptam, de nem kellett dolgoznom. Tehát a munkám az volt, hogy reggeltől estig edzettem, illetve jártam még a TF-re. És nyilván belerohanhattam egy fertőzött kullan családba, mert ha már 17. éve tájékozottam, vagy nem is tudom, 60 óta is volt ez ugye 78-ban, akkor már volt bennem, biztos volt bennem bizonyos ellenszer, ami kitermelődött, mert soha nem voltam beteg, de most lehet, hogy akkora dózist kaptam talán egy fertőzött kullancsaládtól, hogy ez a kullancsenkefalitis, ez majdnem kivágott, de végül, hogy most itt beszélgetünk, ez jó, mert a Jóisten itt hagyott.
De azért ez egy hosszú időszak volt, amíg ezzel megküzdöttél.
Hát eleve egy hétig, hát kivették a vakbelemet, mert mondjuk az az orvos se tudta, a sportkorázban, hogy van ilyen, hogy kullancsenkefalitis, mert nem tanulták az egyetemen, én nem mondtam, hogy én naponta kiszedek magamból este. Van, akit szeretnek, van, akit nem, a szúnyog is, engem mindegyik állat szeret. Kivette a vakbelemet, és még ez se lett volna különben baj, hanem elaltatott a műtéthez is, ezzel, hogy elaltatott, elaludt a szervezetem tiltakozni a kullancsenkefalitis ellen, és tehát jobb lett volna, ha egy érzéstentől jót akart, hogy ki is hülye sportolón, ne nyávogjon, na elaltatom. Hát aztán elaltatott, vasárnap délben ütött, és mikor hétfő reggelse ébredtem föl, akkor jöttek rá, hogy valami nagy baj van, és gyorsan, jó, kullancsenkefalitis, átvittek a Lászlóba. Egy hétig mentem a halál felé. Édesanyámnak szóltak fénteken, hogy hívjam Papot Havallásos. Az akkori barátom, aki most jelenleg is a férjem, a Feledi Péter, épp kim volt a rokonoknál Amerikában, szóltak neki, hogy azon a jönjön haza, amíg esetleg élve akar látni, és behozták a vastüzet a szobába az intenzívre szívre már, hogy így sorbáltak le a központjaim, most jön a légy, és akkor még vastüzővel. És ez az, amit mondtam, hogy akkor szerintem a Jóisten azt mondja, ezzel egyen imádkoznak, hát itt hagyom, és fölébredtem szombat reggel. Tehát ez volt egy hét, erről semmit nem tudok. De utána hónapokig voltam kórházban, amikor egy darabig nem tudtam érni, mert tök béna lett a jobb lábam, mert ott volt a enkefalitisnek a fő központ gyulladás, ahol vannak az idegek, akik mozgatják a jobb lábbal, de marhamázdi, hogy nem a fejemben volt, mert papíromban róla, hogy nem vagyok hülyébb, mint voltam. Ez azért jó. Kettő, hogy járókerettel egy lábbal jártam, akkor elkezdett végre három hónap után megmozdult a rossz lábam is kicsit, akkor két volt, egy volt, sántaság. Egész jól, egy darabig egész jól kijöttem, most megint sántabb vagyok, mint voltam már egy időben, de az, hogy a lelkem is megbarátkoztam a gondolattal, és végre alázatos tudtam lenni, ami nagyon sokáig nem voltam. Miért pont én? Itt van 5000 tájfutó, miért a legjobb? És ha már, akkor miért a lábam, miért nem a kezem? Akkor tudnék futni, ha egy sánta kezem lenne. És persze azt nem mondtam a Jóistennek, hogy na de milyen jó, hogy nem vagyok, ugye. Szóval, de azért höbörögtem rendesen, és körülbelül 10 év volt, amíg alázatos lettem, rájöttem, hogy milyen marha jó, hogy itt maradtam, megtaláltam, hogy mit csinálok, ha nem én sportolok, akkor mozogjon a 10 millió ember itt az országban. Nem beszélem rá őket a maratonra, csak annyit, ami az egészségükhöz és a jó mindennapjaikhoz, a közérzethez szükséges. És onnan kezdve ilyen, szóval szerintem mindenki ezt mondja, hogy nem csak abban változtam meg, hogy nem vagyok olyan brahis, hanem arra is rájöttem, hogy csak humorral lehet az embereket megközelíteni, szóval az, hogy édes fiam, mozogjál meg, ne zabálj meg, nem, ez nem megy, de a humorral sokkal jobban lehet üzeneteket közvetíteni, és ezt úgy kezdem el sajátítani.
De gondolom, amikor kiderült számodra, hogy mi a probléma veled, kiderült, hogy a futást abba kell hagyni, azért az egy nehéz időszak volt.
Nagyon nehéz volt, és most már vigyorgok, meg nevettek, de nem, szörnyű volt. Azon kívül, hogy pont a múltkor beszélgettem, lesz egy ilyen döntő, hogy para szupersztár, ahol a valamilyen fogyatékossággal együtt élők táncolnak, énekelnek, zenélnek, már volt elődöntő, fantasztikus, amit csinálnak az emberek. És van egy vaktáncos, valahonnan Kelet-Magyarországról, fiúcska, 30-valahány éves, És ő mondta, hogy amikor egy szemműtét következtében, kb. 7 éve megvakult, teljesen mind a két szemére, akkor ő 2-3 hétig egyfajta azon gondolkodott, hogy hogy legyen öngyilkos. És hát milyen mázli, hogy nem tette meg, mert most fantasztikus. Úgy táncolott a színpadon a többiekkel, hogy azt kérdezte tőlem a zsűritársam, hogy ezek miért vannak itt. Szóval nem látszik rajta, hogy pedig azért a színpadnak a mélysége. Jó, visszatérve, azt szerettem volna ezzel elmondani, hogy az sosem nem jutott eszembe, hogy öngyilkos legyek, és egy jó darabig én azért azt hittem, hogy annyi meló volt bennem régen, hogyha most is annyit fogok edzeni, meg még 10-szer annyit, akkor csak lesz jó lábam. De aztán egy időben elmentem ilyen mindenféle nagy cétes vizsgálatra, ahol mondták, hogy nem vagyok hülyébb, de vegyem tudomásul, hogy a lábam az sose lesz igazi.
És akkor ugye említetted, hogy jöttek ezek a dolgok, hogy inkább akkor mindenkit futásra ösztökélsz, futásra biztatsz, de téged így is ismer mindenki tényleg, hogy a futóasszony. Kicsit olyan vagy, mint Forrest Gump.
Igen, most már, tehát én szerintem ez egy ilyen kompenzálás, hogy ha én nem futhatok, akkor csináltunk egy nagy női klubhálózatot egy magyar kozmetikai cég felkérésére, minden megyébe lett egy ilyen női klub. Természetesen, hogy ő mást akar az üzletet, de azért egy jó ötlet, hogy ne csak attól legyünk szépek mi lányok, asszonyok, hogy kenjük-fenjük magunkat a kozmetikával, hanem attól is, hogy mozgunk és jó az alakunk, és én szoktam mondani a klubokban, azt hiszem ebben a rádióban is mondhatom, hogy és ne úgy nézzünk ki hátulról, hogy van egy nagy locsat körte, ha valaki ránk néz fürdőruhában, hanem két ilyen jó állagú fokhagyma gerizdünk van, egyik-másik embernek nagyobb, egyik-másik embernek kisebb gerezjei vannak. Tehát nyilván, ha edzett, akkor az egész izomállapota, a tónus, a többi tónus, az jól néz ki, és ő jól is érzi magát a bőrében. Tehát valahol arra gondoltam, hogy akkor segítek az embereknek, és soha nem pénzért. Illetve aztán találkoztam a Makara Péter szociológussal, aki akkor az Országos Egészségnevelési Intézet megbízott igazgatója volt, azt mondja, hogy hát ha már ez történt vele, Csaci, akkor nem akarsz egy országot mozgatni, hogy nem csak magadat? És akkor hagytam ott a Tájfutó Szövetségi Kapitányságot, amit gyakorlatilag a betegség után csináltam 10 évig, és akkor kerültem ide, és lett a lehetőségem, hogy írunk anyagot, hogy beszélünk a médiában, hogy nagyon sokat járunk vidékre, vagy kitalálunk ezt azt. Szóval ez egy jó dolog volt, ez volt a főállásom, tehát ez nyilván pénzért. Megtalálta a Budapest Sportiroda, hogy hát akkor, ha te ennyi mindent tudsz, meg tanultál, meg szakedző vagy, meg kaptam, amíg 10 évig szövetségi kapitány voltam, volt eredménye az embereimnek, világbajnok, junior világbajnok gyerekek, akkor kaptam a mesteredzői címet. Hát akkor írjál edzéstervet a népnek. És az nem ugyanaz egy napi két edzéssel mozgatni egy megszállott, örült élsportolót, mint egy amatőrt, aki láttam a lányaimon. Szóval ez nagyon jó volt, hogy gyakorlatban is csináltam közben, hogy reggel eljön otthonról a nagy szatyrával, végig dolgozza a napi 8 órát, és utána eljön a szatyrával az edzésre, ott fut, azok után, hogy napi 8 órát dolgozott, és este 9-re ér haza esetleg Budapest furcsára, vagy Rákos furcsára, vagy nem tudom, Szentendréről is jöttek csajok, hogy ez mit jelent, és ővelük is a heti 3 edzéssel simán előbb-utóbb, tehát inkább 3 éves futómunka után lefutotta a félmaratont, és aztán a maratont, és látom, hogy a világ legboldogabb emberei lettek. Volt ilyen, amelyik életében először 58 évesen futotta le a félmaratont, és azt mondta, hát én most már más ember vagyok. Mert tényleg, és ezt csak ő akarta, csak ő csinálta, és mondom, hát ha ez ilyen jó, akkor miért ne csinálnám?
Kedves hallgatók, a Bajnokok mai műsorában az 5 éve elhunyt Mosspart Csaroltára emlékeztünk. Köszönjük a figyelmüket, Balogh Balázs!
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa
egész nap Magyarország Sportrádió.